Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 84. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 84. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istene! Isten igéjét olvasom a testvérek előtt, Mózes első könyvének 12. fejezetéből. Mózes első könyvének 12. fejezetében az első 9 verset olvasom, ahol a következőképpen szól hozzánk Istenünk igéje. Az Úr ezt mondta Abrámnak: menj el földedből, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek, és megáldalak. Naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Abrám 75 éves volt, amikor kijött Háránból. Fogta Abrám Szárajt, a feleségét, és Lótot, a testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akire Háránban szert tettek, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére. Majd átvonult Abrám az országon, egészen a síkemi szent helyig, Móré tölgyeséig. Akkor még kánaániak voltak ezen a földön. Az Úr megjelent Abrámnak, és ezt mondta: a te utódaidnak fogom adni ezt a földet. Ő pedig oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Onnan tovább vonult a Bételtől Keretle eső hegyvidékre, és felütötte sátrát. Bétel esett nyugatra, Aj pedig keletre. Oltárt épített ott is az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. Azután útnak indult Abrám, és tovább vonult a délvidék felé. Isten áldó kegyelme és szeretete adta nekünk az igét, és adja, hogy meg is értsük azt, amint hozzánk szól ezen a mai napon. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, mert olyan sokféleképpen fejezed ki a te szeretetedet és kegyelmességedet a mi irányunkba. Köszönjük te neked az igét, köszönjük te neked a sákramentumokat, de legfőképpen köszönjük neked azt, akiről mindezek beszélnek, a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akit elküldtél erre a földre, hogy ő rajta büntessed meg a mi bűneinket, hogy velünk kegyelmes lehessél. Köszönjük, tányítod a mi figyelmünket önmagadra, és erre a te jóságodra, amelyre egyáltalán nem voltunk és nem vagyunk érdemesek, de amelyet te mégis megelőlegeztél, megszereztél, hogy ne sérüljön a te igazságod, hanem mi megmenekülhessünk. Köszönjük te neked, hogy újról és újra erről beszélsz nekünk, hogy ne feledjük el azt, kik vagyunk, de legfőképpen, hogy ne felejtsük el azt, hogy ki vagy te. Kérünk téged, könyörüljél meg rajtunk, mert újra és újra úgy kell megállnunk a te szent színed előtt, hogy nem akként tekintünk te reád, ahogyan kellene. Bocsáss meg nekünk, amikor semmibe vettünk téged, és semmibe veszünk téged. Bocsáss meg nekünk azt, amikor a te szentségedet, ami bűneinkkel nem általjuk elrontani, megrontani. Bocsáss meg nekünk sokféle képmutatásunkat, amellyel ide érkezünk. Bocsáss meg nekünk elrejtett bűneinket, melyről talán senki sem tud rajtunk kívül, de te, aki minden tudó vagy, ismered azokat. Bocsáss meg nekünk, Urunk, azt, hogy olyan sokszor hallottuk a te szavadat, mégis kemény a mi szívünk. Legyél irgalmas hozzánk a te fiadért, Jézus Krisztusért. És ha kérhetünk téged, szólj a mi szívünkhöz, beszélj a mi szívünkre, hogy úgy tudjunk menni, majd innen és indulni tovább életünk hátralevő részére, hogy megszületik bennünk a helyes és igaz Isten tisztelet, a helyes viszony te hozzád, és a helyes viszony önmagunkhoz is. Légy ebben nekünk, Urunk, segítségül, tárd fel előttünk az igazságot és a valóságot igéd által. Amen. Kedves testvéreink, folytassuk imádságunkat énekszóval, a 166. dicséretünk mind a 4 versét énekelve. A 166. dicséretünk első verse így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk. Isten igéje a már olvasott szakaszból elevenedik meg előttünk újra Mózes első könyvének 12. fejezetéből, az első 4 verset olvasom. Mózes első könyvének 12. fejezetében, az első 4 versben ezeket találjuk megírva. Az Úr ezt mondta Abrámnak: menj el földedről, rokonságot közül, és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Abrám 75 éves volt, amikor kijött Háránból. Kedves testvéreim, mai ige szakaszunk, amelyet Bibliaolvasó kalauzunk jelöl olvasásra számunkra, Abrámról, a későbbi Ábrahámról szól. Amikor az ő neve fölhangzik, akkor a bibliás emberek tudják azt, hogy az egyik legfontosabb ószövetségi személy, akinek a történeteit talán igen sokan ismerik közelebbről is. Ahogyan most itt olvastam, Isten ígéretét az új szövetség felől nézve már látjuk ennek a két isteni ígéretnek a bekövetkezését is. Kétszeresen is atyának nevezzük őt. Egyfelől a zsidó nép atya, igaz lett, amit Isten egykor mondott neki, hogy nagy néppé foglak téged tenni. Másfelől a hívők atyának is nevezi őt a Szentírás, hiszen végig kísérte az ő életét, az Istennel való személyes hitben gyönyörködtető kapcsolat. Nem csak a zsidó nép atya lett, hanem hite, Isten felé való engedelmessége és Istennek csodálatos terve betöltötte azt is, hogy tudnélik általa nyert áldást a föld minden nemzetsége, nem csak Ábrahám által, hanem legfőképpen az ő utóda által, aki nem más, mint a mi Urunk Jézus Krisztus. Amikor így látjuk Abrámot, mint a hívők atyát, mint a zsidó nép atyát, akkor azt gondolom, hogy talán az egyházias ember életében megfogalmazódik egy olyan vágyakozás, hogy hogyan lehetnénk mi hozzá hasonlóak. Hogyan lehetnénk mi, és hogyan lehetnénk olyanok, amilyenné ő lett. Ahhoz persze, hogy erre a kérdésre választ adjunk, ahhoz azt kell lássuk először, hogy ő hogyan lett azzá. Hogyan lett Ábrahám az, aki? Miért beszélhetünk róla így? Hajlamosak vagyunk azt gondolni, és esetleg így is válaszolni erre a kérdésre, hogy Ábrahám jó és igaz ember volt. És mivel Isten látta azt, hogy Ábrahám egy jó ember, egy igaz ember, ezért hát jót cselekedett vele. Ha jól viszonyulunk Istenhez, akkor talán ő is jól viszonyul hozzánk. Ebben a rendszerben gondolkozunk. Ez tölt meg bennünket. Ennek a fordítottja is igaz, amikor kiderül az életünkbe, hogy Isten dolgaival szembe megyünk, akkor általában azért vagyunk megrettenve, hogy Isten mikor és hogyan fog megbüntetni bennünket. És a legjobban ugye ettől félünk, hogy az Isten keze ne nehezedjen ránk. Ezért sokszor inkább szemet is hunyunk a bűneink fölött, nem szeretjük a bűnről való beszédet, mert az mindig egyfajta félelmet gerjeszt bennünk, hogy én rossz vagyok Istennel szemben, akkor nyilván majd ezt ítélettel és büntetéssel fogja viszonozni. De ha jó vagyok vele szembe, bizonnyal ő is jó lesz hozzám. Amikor azonban így gondolkozunk, és így olvassuk el Abrám és Ábrahám történeteit, akkor igazat kell adnunk abban, hogy azzal szembesülünk, hogy sokféle emberi erénye mellett Abrám mégis egy bűnös ember volt. És itt megbukik a mi érvelésünk, hogy Isten azért tett vele jót, mert Abrám egy jó ember volt. Abrám életét végig kísérték bizonyos hazugságok. Olyan hazugságok, amelyek által nem csak ő, hanem közvetlen családtagjai, történetesen a felesége kétszer is olyan helyzetbe került, amit egyetlen egy feleségnek sem kívánunk, és amire szerintem egyetlen egy asszony sem vágyik. Abrám felesége két uralkodónak is az ágyába került, azért, mert Abrám hazudott. Azt hazudta, hogy az az asszony, aki vele van, a testvére. Ez igen komoly vétek. Aztán azt is tudjuk, hogy Abrám maga is parázna lett. A feleségének jött az ötlete később életük folyamán, hogy mivel nincsen utódunk, odaadom én neked a szolgáló lányomat, támasszál tőle utódot, és majd azt úgy veszük, mintha miénk lenne, a tied meg az enyém. Szokták mondani, hogy annak a kornak ez szokása volt, de nem Istennek a szokása volt. Ez nem Isten szokása. Teljesen mindegy, hogy mit mondott akkor a kor, és hogyan tett lehetővé dolgokat az ember a maga számára. Isten később annak a népnek, amely megfogant Ábrahám ágyékából, a sínai törvényben kimondta, megerősítette, ne paráználkodj, ne legyél házasság törő. És akárhogy is vesszük, Ábrahám mégis belekeveredett ebbe a bűnbe. Azt gondolom, hogy ezek csak az ő legszembetűnőbb bűnei, amelyek az életében megjelentek. Egyik sem elenyésző, egyik sem jelentéktelen kis bűnöcske, ami fölött úgy átléphetnénk. És ha látjuk már Ábrahámot úgy is, mint bűnös embert, akkor fel kell tegyük a kérdést újra, hogy hogyan és miért lett azzá, akinek őt az írás elénk állítja. Hogyan lehetett ő mégis népeknek atya, és hogyan lehet legfőképpen minden hívőknek atya? Ha nagyon röviden akarunk erre a kérdésre válaszolni, akkor azt hozom ide a testvérek elé, hogy csodák által lett Ábrahám azzá, amivé lett. És itt most a csoda alatt konkrétan azt értem, amikor valami olyan dolog történik, amivel senki sem számol, mert senki sem számolhat vele. Ábrahámmal is olyan dolgok történtek, amivel ő nem számolhatott, de amelyek mégis végbe mentek vele kapcsolatosan, az ő életével kapcsolatosan. És ez csoda. Méghozzá Istennek a csodái voltak ezek. Nem az a csoda volt ez, hogy Ábrahám ügyeskedett, okoskodott, és aztán valami csodálatos dolog sült ki ebből. Hanem amikor itt csodákról beszélünk, akkor arról szólunk, hogy Isten bánt vele úgy, Isten tett vele úgy, ahogyan ezt Ábrahám nem érdemelte volna. Azt olvastuk itt a 12. fejezet első mondatában, hogy az Úr ezt mondta Abrámnak. Magyarán Isten beszélt Abrámmal. Testvérek, ez az első csoda, ami megtörtént Abrámmal, hogy az Isten megszólította őt és beszélt vele. Istennek a bűnös világ felé, azaz a bűnös ember felé egy üzenete van, és Istennek egy üzenete várható, ez pedig az ítéletnek a szava. Az ítéletnek a szava. Az Istennel szembeforduló ember magára maradt. Az édenkertből kirekesztett ember Isten nélkül maradt. És a szó, amelyre Isten részéről számíthat, az a számonkérés és az ítélet szava. Isten elvesztése tragikus folyamatok forrása lett az ember életében. Éppen az özönvíz utáni korszakban vagyunk, amikor is Isten egyértelművé tette újra azt, hogy mi a véleménye és mi az üzenete a bűn és a bűnös ember felé. Mert azt olvasjuk az özönvíz előtt, hogy az emberek bűne megsokasodott. És amikor az Isten megszólalt, és az Isten megjelent, akkor ő egyértelművé tette azt, hogy a bűnről és a bűnösről egyfajta véleménye van. Ez pedig az, hogy ő mindezt ítéli, és mindezt bünteti. A 9. Zsoltárban, a 8. és 9. versben a Zsoltáron keresztül így beszél Isten önmagáról, de az Úr örökké trónján ül, felállította bírói székét. Igazságosan bíráskodik a világ fölött, részrehajlás nélkül ítéli a nemzeteket. Amikor mi trónról hallunk, akkor első renden Istennel kapcsolatosan is az ő uralkodása az, ami az eszünkbe jut. A királyi trónról a király jut eszünkbe, aki uralkodik egy ország, egy nép felett. Istenről is ez jut eszünkbe, de a Zsoltáros világosan elmondja nekünk, hogy ez a trón, amin az Isten ül, az nem csak az ő uralkodásának a szimbóluma, hanem ez bírói szék is. Ez bírói szék is. És azt is elmondja, hogy az a bíró, aki ebben a székben ül, az az Isten, igazságosan bíráskodik a világ fölött, részrehajlás nélkül ítéli a nemzeteket. Maga a Biblia mondja ki azt Istenről, ő jelenti ki magáról, hogy az ő igazsága nem sérülhet. Nem sérülhet. Ha Isten igazságtalan, akkor ő már többé nem mindenható. Akkor ő többé már nem kiszámítható. Azt is elmondja, hogy a részrehajlás nélkül ítéli a nemzeteket. Szeretném azoknak a figyelmét fölhívni, akik úgy gondolják, sok ilyen bibliás ember van, hogy Isten az ő választott népével, a zsidókkal mégis másként bánik. Nem restellik a mai keresztjének még azt sem hirdetni, hogy Isten a zsidókat majd másként fogja megítélni, mint a többi embert. Testvérek, az Ószövetségben, a Zsoltárok könyvében Isten világosan kijelenti azt, hogy ő részrehajlás nélkül ítéli a nemzeteket. Ő előtte minden nép és minden nemzet egyforma, és nem fog különbséget tenni az ítélet idején. Hajoljunk meg Isten akarata előtt, és gondoljuk át, ha esetleg azok közé tartozunk, akik úgy gondolják, hogy persze minden nép egyenlő, de van azért egy egyenlőbbeknél is egyenlőbb nép, ez a zsidó nép, akik Istentől valamiféle különös dolgot kaptak. Isten igazságához nem fér hozzá. Ő részrehajlás nélkül ítéli meg a nemzeteket. Isten széke és trónja a mennyben tehát nem csak a hatalmat, hanem az ő igazságos bíróságát is jelzi. És ez azt jelenti, hogy ahol bűn van, ott Isten részéről az ember az ítélettel kell, hogy számoljon. Mert a Szentírásban maga Isten jelenti ki nekünk azt, hogy a bűnnek a zsoldja, a fizetsége a halál. Nem mondja azt, hogy bizonyos esetekben. Nem mondja azt, hogy kis bűnöknek kis büntetés, nagy bűnöknek nagy büntetés. Isten világossá teszi azt, hogy a bűn egy kategória. És a büntetés is egy kategória. Van bűn, és van büntetés, ez pedig a halál. Isten nem rejti ezt véka alá. Ítélete egyfelől már elhangzott. ezt kimondta az Édenkertben, másfelől el fog hangzani. Isten kimondott általános ítéletet a paradicsomban, a bűneset után, és amikor majd egyen-egyenként az ő ítélő széke előtt megállunk, akkor ezt az ő ítéletét ki fogja mondani személyesen is. Senki ne áltassa magát, hogy hát Isten kimondta az ítéletet egykor, ott Ádámnak meg Évának, de hát én más vagyok, az már rám nem érvényes. Isten igéje, kimondott szava igaz. Mégis azt olvassuk, testvérek, hogy Abrámot az Úr megszólította. Ha már tudjuk, hogy Abrám erre nem tudott okot adni Istennek, mivel bűnös ember volt, akkor meg kell kérdeznünk, hogy akkor Isten mégis miért szólt hozzá. Mert Abrámhoz, ahogy hallottátok, Isten nem úgy szólt, hogy ítéletet mondott. Nem azt mondta neki, hogy Abrám, te is Ádám meg Éva utódja vagy, te is meg fogsz halni. Ez lett volna a jogos dolog Isten részéről. Isten mégis másként beszélt vele, azt olvastuk itt, hogy nagy ígéreteket tett Abrámnak, nagy népé teszlek, megáldalak, nagyját teszem a nevedet, áldás leszel. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ha már Abrámban nem volt ok arra, hogy Isten vele beszéljen, akkor a választ magában, Istenben kell keresnünk. Ha Abrám csak a bűnös voltával és a bűneivel álltott az Isten előtt, és az Isten mégis szólt hozzá, nem az ítélet szavával, akkor egyetlen egy hely marad még, ahol kutakodhatunk, ez Isten személye. Az Új Szövetség felől kell értelmeznünk ezt a történetet is, testvérek, mert az Új Szövetség elmondja nekünk, hogy Isten, Jézus Krisztus, az ő fiának áldozata által békült meg mindazokkal, akiknek a büntetését, a bűneik miatti büntetését az ő fia Jézus Krisztus elhordozta. Magyarán nem csorbult Isten igazsága, a mi bűneinkért megbüntette Jézus Krisztust. Az ártatlan Jézus Krisztust, azt, akinek nem volt bűne. Ő vette, mert csak ő vehette magára a mi bűneinknek a büntetését. De azt is elmondja nekünk az Új Szövetség, hogy ő érette, és ő miatta Isten megbékélt mindazokkal, akikért Jézus Krisztus a bűn büntetését hordozta. Tehát amikor föltesszük ezt a kérdést, hogy miért is beszélt Abrámmal Isten úgy, ahogy, akkor bármilyen furcsa, azt kell, hogy mondjuk, hogy ez csak Jézusért volt lehetséges. Persze tudom, hogy megkérdezzük a szívünkbe, lelkünkbe azt, hogy hát de mégis Jézus hol volt ekkor? Hát itt az időszámításunk előtt vagyunk még több ezer évvel. Hol volt Jézus Krisztus? Hát még nem volt sehol Jézus. Emberi testben Jézus valóban nem volt még itt a földön. Ebben igazunk van. De, mint kimondott ígéret, amit a szavahihető örök Isten mondott ki, már igenis valóság. Isten kimondott szava, úgy az ítéletre nézve, mint az ígéretre nézve, testvérek, valóság. Ha még Abrám idejében nem is realizálódott Isten ígéretének a beteljesülése, és még nem volt itt Jézus testben a földön, Isten erre nézve már ígéretet tett. És az Isten ígérete ennyire biztos, hogy ő az időben később bekövetkező jézusi elégtételért már most beszélt Abrámmal. Isten nem beszél, testvérek, soha a levegőbe. Amit kimond, az megáll, és úgy lesz. Ennek sokféle bizonyítékát adta Isten már az Ószövetségben, amikor proféciák hangzottak fel. Hihetetlennek tűnő proféciák. És mit mondott Isten? Azt mondta az ő népének, hogy arról tudjátok meg, hogy egy proféta és egy profécia igaz, hogy ez be fog következni. Arról tudjátok meg, hogy az, aki azt a proféciát üzeni, valós-e, igaz-e, hatalmas-e, hogy amit beszél, az be fog következni. Testvérek, amikor ma visszatekintünk ezekre az időkre, akkor azt kell kimondjuk, hogy amit Isten mondott, az tökéletesen bekövetkezett. Amit ott ez az igaz Isten kijelentett, az úgy történt meg. Abrám utódai nagy néppé lettek. És az ő utódában, Jézus Krisztusban valóban megáldatott a föld minden nemzetsége. Ezért vagyunk itt. Ezért lehetünk itt. Kedves testvéreim, Isten már akkor és ott Jézusért reá tekintve cselekedett Abrámmal megkülönböztetetten. Abrámban csak a bűnt találjuk meg, semmi mást. Istenben megtaláljuk a teljes igazságot, és azt is, hogy akikkel szemben a bűn ítéletét Jézus Krisztusra terhelte, azokkal szemben Isten kegyelmes. Ezért van az a csoda, hogy Abrám, aki még mindenről semmit sem tud, Abrám, aki most kapja meg azt az ígéretet, hogy a te magodban majd megáldatik a föld minden nemzetsége, Istentől kegyelmet kap, és az Isten beszél vele, és nem azt mondja, mint amit mondott az özönvíz előtt, hogy elpusztítalak, hanem mit mond Abrámnak? Azt mondja, naggyá foglak tenni. Veled másként bánok. Ha ezt értjük, akkor értjük meg az ígéretnek a tartalmát is. Ez a második csoda ebben. Hogy tudnélik, Isten azt ígéri, hogy nagy néppé és áldássá teszi Abrámot. És hogy konkrétan azt ígéri, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Az előző fejezet, ahol különböző nemzetség táblákat olvashatunk, a 11. fejezet 30. versében leírja azt, hogy Abrámnak volt felesége, úgy hívták, hogy Száraj. De erről az asszonyról ott megjegyzi a Szentíró, hogy meddő volt. Nem volt gyermekük Abrámnak és Szárajnak. Hogy lesz Abrám nagy néppé? Hogy lesz áldássá Abrám? Neve közel sem akkora, hogy az akkori világ előtt ismert legyen. Abrám nem egy országnak volt a vezetője. Nem egy birodalomnak volt az építője és uralkodója. Isten mégis azt mondja ennek az embernek, akinek meddő a felesége, akinek van néhány rokona, akikkel együtt élnek, először Úrvárosában, aztán majd későn Háránban, azt mondja, hogy áldássá foglak tenni téged, sőt, általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Testvérek, Isten Jézus Krisztusért nem csak, hogy nem büntette Abrámot, hanem vezette, és olyan ígéreteket adott neki, amelyeknek akkora bekövetkezte emberileg, igencsak kétséges és megkérdőjelezhető volt. Ember és természet feletti ígéretek voltak ezek. Miért vállalta be Isten? Miért mondta ezt Abrámnak? Jézus Krisztusért. Jézus Krisztusért. Ő érette, akiben kegyelmet tudott gyakorolni Abrám felett. Akiért majd Isten meg tudta nyitni Szárajnak a méhét, hogy szüljön késő öregségében, akiért Isten újra és újra kegyelmet tudott gyakorolni, majd afölött a nép fölött, amely Abrámtól származott. Mert ővelük is Isten egyedül Jézus Krisztusért gyakorolt kegyelmet. Ő érette, tudta megígérni Isten azt, hogy nagy néppé leszel, Abrám, és áldássá teszlek téged. Csoda ez, amelyre Abrám a maga lényében nem szolgáltatott Istennek indokot. Amely csoda az Isten csodája, Istentől jön, hatalmas csoda ez. Olyan csoda, amelyben nem sérül Isten igazsága, de amelyben mégis megnyilvánul Isten kegyelme. Abrám Isten félő, hívő ember lett. Ugye azt mondtuk, hogy nyilván azért bánt vele jól Isten, mert Abrám jó volt Istenhez, és Isten erre válaszolt. Remélem, hogy értjük most már azt, hogy a dolog éppen fordítva történt. Isten volt jóságos Abrámhoz Jézusért, amire válaszul Abrám Isten félő emberré lett. Isten tette meg az első lépést egy bűnös nyomorult felé, hogy az majd válaszolhasson az életével Jézus Krisztusért Istennek igaz hittel. Mindez Jézus leendő áldozatáért. Semmi része nincs ebben Abrámnak. Semmi érdeme nincs ebben. Ahhoz, hogy Isten kegyelmes lehessen hozzánk, az ő igazsága nem sérülhet meg. Amikor megállunk ma, és azt mondjuk, vonzó nekünk Abrám életpéldája. Vonzó nekünk az, hogy Abrám és Isten között ilyen csodálatos kapcsolat volt. Hogyan lehetne ez a miénk? Hogyan élhetnénk mi is így? Akkor legelőször azt kell megértsük, testvérek, hogy csak csodák által. Azáltal a csoda által, hogy Isten Jézus Krisztusért elkezd velünk beszélni. És nem arról kezd el velünk beszélni, amiről joggal beszélhetne velünk, arról, hogy ítéletet hirdetek feletted, és meg fogsz halni, és el fogsz kárhozni, hanem arról beszél hozzád, és neked, és velem, amiről Jézus Krisztusért beszél már velünk. Arról, hogy én kegyelmes vagyok hozzád. Isten az ő hozzánk való közeledését annak a csodának az útján, amelynek most is a részesei vagyunk, már elkezdte. Hiszen azért jöttünk ide, hogy Isten ígéjét, Isten beszédét meghallgassuk. És nincs annál csodálatosabb, mint ha megértjük Isten igéjét, amelyet itt és most szól nekünk. És ha azt mondja, hogy az igazságom azt követelné veled szemben is, aki a bűneidből érkeztél, aki bűnösen ülsz itt, és aki a bűneidbe fogsz visszatérni, mert nem is tudsz másként cselekedni, az én igazságom azt követelné, hogy ne szóljak hozzád. És ha szólok, az nem lenne más, csak az ítélet. Mégis milyen csodában van részünk? Isten beszél nekünk a kegyelemről. Isten szól hozzád, beleszól a te életedbe, és amikor ennek az okát keresed, akkor ne magadba keresed. Ne abba keresed, hogy jó fiú vagyok, jó asszony vagyok, jó férj vagyok, mert ide jöttem, mert lám-lám én keresem az Istent, hanem lásd meg, hogy Isten csak is egyedül Jézus Krisztusért teszi ezt meg veled. Jézus Krisztusért, aki hordta a te bűneidnek a büntetését, és ezért az Isten feléd most már kegyelmesen fordul oda. Ettől még nem lesz senki Isten félő emberré. Attól leszünk Isten félő emberekké, testvérek, hogyha ennek az Istennek a szavára odafigyelünk, és ahogy Abrám tette, azt olvastuk itt a 4. versben, hogy megfogta mindenét, és elindult arra, merre őt Isten vezette. Az Isten félelem azt jelenti, hogy az ember követi Istennek az utasításait. Engedelmeskedik Istennek. Ez az igaz Isten félelem. Az igaz Isten félelem nem egy elvi dolog. Nem azt jelenti, hogy hiszem, hogy van Isten. Persze, hát kell, hogy legyen. Most már tudósok is mondják, hát ne vitatkozzunk velük. Megszoktuk, hogy ők a világ istenei, mert ők mindent tudnak. Hát ha már ők is hajlanak arra, hogy legyen Isten, hát ne legyünk mi a világ bolondjaivá, hogy ellene mondunk a tudománynak. Sokan mondják ezt. Persze, Isten létezik. Kell ott legyen valami, mondják sokan. A halál után persze vigasztalja az ember magát, hát csak nem érhet így véget, ilyen nyavajásan, ilyen semmivel, hogy elporladok, aztán végem van. Persze, hogy vigasztalgatja magát az ember. Valaminek kell ott lennie azután is. De testvég, mindez nem Isten félelem. Azt mondja a Szentírásban az ige, hogy ezt az ördögök is hiszik, hogy van Isten. Az ördögök nem fognak üdvözülni. Az ördögök nem bírnak Isten kegyelmével. Jézus világossá tette, hogy ő a démonokkal nem paktál le. Az igaz Isten félelem azt jelenti, hogy megértjük, hogy Isten Jézus Krisztusért kegyelmes hozzánk. És mi hálából Istennek odaadjuk az életünket. Egy kérdésünk marad Isten felé. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Taníts a te utaidra, mert én azon akarok járni. Az igaz Isten félelem, testvérek, hitből fakadó engedelmesség. Istennek és az ő igéjének. És mi az Isten nagy-nagy kegyelme ma hozzánk? Az, hogy pont erről beszél velünk. Hogy nehogy az történjen meg velünk, hogy áltatjuk magunkat azzal, hogy minden rendben van, és amikor majd ott megállunk az ő ítélő széke előtt, kiderül, hogy semmi nem volt rendben. Az Isten hozzád is kegyelmes. Az ő fiáért, Jézus Krisztusért nem akarja, hogy elveszél. És ez ebben a mi Isten tiszteletünkben az Isten legnagyobb csodája, hogy ő szívünkre beszél. Mi nem tudjuk azt, hogy mikor kell majd megállnunk az ő ítélő széke előtt. Lehet, hogy lesz olyan, akinek a jövő héten. Lehet, hogy még hamarabb. Ezt nem tudjuk. Jézus Krisztus azt mondta, hogy úgy fog visszajönni, mint ahogy a villámlás megjelenik az égbolton. Az emberek házasodni fognak, esznek, isznak, jól érzik magukat. Ma is bekövetkezhet. Ma is ilyen időket élünk. Egyszer csak nyilvánvalóvá lesz előttünk az ő ítélő széke, és vajon ki az, aki megállhat előtte, hanem az, aki a kegyelem idején, Isten hozzánk való kegyelmének az idején nem hozott döntést arra nézve, Uram, mivel te ilyen jó vagy hozzám, én nem akarok másnak élni, egyedül csak neked. Isten könyörüljön meg rajtunk, hogy az elkövetkezendő életidőnket így tudjuk megélni. Utaid, Uram, mutasd meg, és adjad, hogy engedelmességgel, hittel és bizalommal tudjak igaz, Istenfélő, engedelmes életet élni, mert te csodáddal, kegyelmeddel jó voltál, és jó vagy hozzám. Amen. Gyertek, kedves testvéreim, helyünkről fennállva a Barna énekes könyvünkből énekeljünk éneket. A 654-es énekünket keressük ki, és ennek énekeljük 3 versét. A 654-es énekünket keressük tehát ki, amely így kezdődik: új szövetséged elfogadom.
szövetségedet fogadom, magam egészen odaadom, nem tartok semmit, legyen tiéd, félelmeimtől irgalmad véd. Áttört kezedbe teszem kezem, engedd kérlek, hogy elvegyem, láncolj magad.
És imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálás szívvel fogadjuk azt a csodát, amiben most is részesítesz bennünket, hogy szólsz hozzánk. És köszönjük, hogy a valóságot tárod föl előttünk, amikor emlékeztetsz és tanítasz bennünket arra, hogy a te szavad, amely hozzánk elér, nem a mi jóságunk, nem a mi alkalmasságunk miatt van, hanem egyedül Jézus Krisztusért, a te fiadért, akiben megbüntetted a mi vétkeinket, aki meghalt helyettünk, hogy nekünk életünk lehessen, és vehessünk tőled kegyelmet kegyelemre. Köszönjük, hogy mindenre emlékeztetsz bennünket, mert oly vakok vagyunk önmagunkkal, életünkkel kapcsolatosan. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor mi alkalmasnak ítéljük magunkat, tereáld a te országodra. Magasztalunk azért, hogy tanítasz most bennünket. És ha meg is szomorítasz, és emlékeztetsz bennünket arra, hogy nincsen bennünk semmi jóság, mégis egyúttal arra is tanítasz, hogy te Jézus Krisztusért, egyedül ő érette, jó és irgalmas, kegyelmes és megtartó Istenévé leszel mindazoknak, akik hisznek, mindazoknak, akik a hitüket a neked és feléd való engedelmességben élik és fogalmazzák meg. Urum, könyörülj meg rajtunk, hogy a te nagy jóságodat visszhangozhassa a mi életünk. Könyörülj meg rólunk, hogy rajtunk, hogy el tudjunk engedni minden engedetlenségünket, bűnünket, amelyeket te már halálra ítéltél, amelyek fölött ítéletet mondtál ki, és tudjuk ezek helyett megragadni Jézus Krisztust, a mi közbenjárónkat, a mi éltetőnket, a mi jó pásztorunkat, a mi Úrunkat. Így áldj meg bennünket, Úrunk, igaz hittel, igaz, tiszta élettel. Légy ebben segítségül egyen-egyenként mindannyiunknak, és segíts, hogy a mi gyülekezetünk is így lehessen a te dicsőségedre való közösség ezen a helyen, alkalomról alkalomra. Kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen.